Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Kiállítás.
A mai Manóház három újonnan nyílt kiállítással várja az érdeklődőket. Az Érzékeny Önpusztító címmel látható tárlat a magyar fotográfia történetének egyik legjelentősebb alakja, a 100 éve született Berekméri Zoltán életművét tárja a közönség elé. Az alkotó képein egy sajátságos világ bontakozik ki, amelyben a tiszta kompozíció, a fotográfiai hagyományok iránti tisztelet és egy különös belső monológ játssza a főszerepet. Berekméri Zoltán felvételei hamar ismertté tették szakmai körökben, 33 éves korában a megalakult Magyar Fotóművészek Szövetségének alapító tagjai közé hívták. A korszak befolyásos fotóművészei segítették pályafutását, így kerülhetett Budapestre és lett 1958-ban az újonnan alapított Petőfi Irodalmi Múzeum fotográfusa, fotolaborjának vezetője. Műtárgyfotókat és reprodukciókat készített, ugyanakkor ezzel párhuzamosan tudatosan építette saját alkotói világát is. Milos Doknánya Városban című kiállítása a modern szlovák fotográfia jelentős képviselőinek képeiből mutat be válogatást. A mai Manóházban megtekinthető képanyag az alkotó fotóinak több tematikus sorozatából válogat, noha figyelmének középpontjában az urbánus élet és az 1930-as, 1940-es évek modern pozsonyi építészetének Pozsonya áll. Az 1930-as évek elején tagja lett a Pozsonyi Amatőr Fotográfusok Szövetségének, cikkeket és fotóriportokat készített folyóiratoknak. Dina Dijkman Búcsúzni és Integetni című fotókönyve a mai Manóház közleménye szerint a családról, a meghittségről, a búcsúzkodásról és az idő múlásának kegyetlenségéről mesél. A 27 évet felölelő sorozatban Dijkman szüleit fényképezte búcsú intés közben. Személyes és őszinte munkája nem csak az idő múlásának melankóliáját ragadja meg, hanem bepillantást enged egy család intim pillanataiba. A három alkotó kiállításával március 12-ig várják a közönséget a mai Manóházban. Dana Dijkman fotókönyve és a hozzá kapcsolódó tárlat pedig március 5-ig ingyenesen tekinthető meg a ház Paperlab galériájában. További részletek a mai Manóház honlapján olvashatók. Rejtett részkarcok címmel kalandos sorsú 18. századi metszeteket mutat be a fővárosi Szabó Ervin könyvtár. Az eredeti alkotások Augsburgban készültek 1719 és 1765 között, javarész Friedrich Bernhard Werner munkái, aki hadimérnökként és térképészként dolgozott. Ez a kultúra és várostörténeti anyag véletlenül került elő az 1960-as években a Kohári Coburg kastély felújítása során a családi Galéria néven ismert terem egy rejtett fal részében. Szépségük mellett jelentős történelmi és építészeti kuriózumnak is számítanak, hiszen megörökítik és felidézik az épületeket, hidakat, kikötőket és egyéb várostervezési aspektusokat. A részkarcok 1792-ben kerültek Kohári Miklós gróf tulajdonába. A kiállítás anyaga és a 18. századi brazil királyi család történetének összefonódása, valamint a brazil függetlenség kikiáltásának 200. évfordulója miatt Susan Klebank Brazília budapesti nagykövete karolta fel a részkarc sorozat bemutatásának népszerűsítését. A kiállítást elsőként 2016-ban a Pozsonyi Brazil Nagykövetség, majd 2017-ben a Genfi Brazil Főkonzulátus mutatta be. A megtalált 123 metszetből 30-at restauráltak, amelyek reprodukciói tekinthetők meg a fővárosi Szabó Ervin könyvtár központi könyvtár átriumában január 26-a és február 23-a között nyitvatartási időben.
Évforduló.
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokkot bocsátott forgalomba a Magyar Zeneháza egyéves jubileumára. A bélyegre az intézmény épületének belső részlete és külső homlokzata került, míg az alkalmi borítékon a Magyar Zeneháza felülnézeti képe látható. A fekete sorszámú perforált bélyegblokk 50 ezer, a piros sorszámú vágott változat 4 ezer példányban készült. A bélyegeket Palkó György művész fotói alapján Kara György grafikus művész tervezte. Az újdonság már megvásárolható a Filapostán egyes postahelyeken és a Magyar Posta weboldalán.
Lemez.
Rendhagyó koncertlemezzel jelentkezett a Kaláka. Az idén 54 éves zenekar az eddigi vinil, kazetta és CD megjelenések után első alkalommal adott ki kizárólag digitális platformokon elérhető albumot. A fontosnak vélt Vinni Valóim című lemez anyagát a zenekar saját rendezvényén, az Egri Kaláka Fesztiválon rögzítette még tavaly. A cím az együttes életében fontos szerepet játszó, 2018-ban elhunyt erdélyi magyar költő Kányádi Sándor Távolodóban című versének egy sora. A kiadvány címe arra utal, hogy a Kaláka immár több mint fél évszázados történetében számos olyan vers megzenésítés született, amelyet az együttes a mai napig visz magával. Közülük jó néhány kisé megváltozott, az utóbbi években a koncerteken már máshogy szólal meg, mint ahogy korábbi lemezeken vagy fellépéseken. A zenekar korábban csak kétszer jelentetett meg élő felvételt. Az 1989-es Boldog Szomorú Dal a Kaláka 20. születésnapjára készült, a jóval korábban rögzített Egyetemi Színpad 76 című CD 2002-ben jött ki. Szerepel a mostani anyagon mások mellett Nagy László, Vörös Sándor, Tóth Árpád, Kis Anna, Ady Endre, József Attila, Kosztolányi Dezső, Petőfi Sándor, Arany János és természetesen Kányádi Sándor megzenésített verse. A tervek szerint a lemezt bemutató koncert az ősz folyamán lesz. A Kaláka 1969-es megalakulása óta egyet jelent a magyar és az egyetemes költészet kimagasló alkotásainak megzenésítésével. A kétszeres Kossuth Díjas együttes eddig több mint 30 lemezt készített. A legújabb valamennyi ismert internetes zeneszolgáltatón és zeneáruházban elérhető.
Régészet.
Egy márványból faragott életnagyságú Herkules szoborra bukkantak Rómában az ókori Via Appia közelében végzett csatorna munkák során, közölte az alkotást felfedező olasz régész. A munkát, amely során 20 méterrel a talajszint alatt is ástak, folyamatosan felügyelte egy szakember. A szobrot egy raktárba szállították, ahol megtisztítják, majd megpróbálják meghatározni korát és eredetét. A szakértő elmondta, hogy egyelőre túl korai lenne bármit is mondani a szoborról. Mivel az alak kezében dorong, a fején pedig oroszlánbőr van, arra lehet következtetni, hogy a mű egy Herkulesnek öltözött embert ábrázol. Az 540 kilométer hosszú Via Appia a Római Birodalom egyik legfontosabb kereskedelmi és hadi útja volt, amely Rómát kötötte össze Brindizi kikötőjével, ahonnan Görögországba lehetett eljutni. Egyben itt volt a keletről érkező áruk és rabszolgák egyik legfontosabb átrakodó helye.
Film.
A Marilyn Monroe életéről szóló Circe című film kapta a legtöbb 8 jelölést a legrosszabb produkciókat díjazó aranymálnára. Tom Hanks 3 díjra is esélyes. A Circe-t egyebek mellett a legrosszabb film, forgatókönyv és a rendező kategóriában is jelölték, számolt be róla korábban a BBC News. A díj honlapja szerint a legrosszabb filmmezőnyben a Sisi kihívója, a Pinocchio, a Good Morning, a Sellő és a Napkirály, valamint a Morbius. Az Oscar undok rokonának nevezett aranymálna díjra Tom Hanks 3 jelölést is kapott idén. 2 rögtön az Elvisért, a legrosszabb epizód szereplőként és a legrosszabb szereplő párosként is. Utóbbi jelölést a szerepéhez viselt maszk miatt kapta. A Disney új Pinocchiójában nyújtott alakításáért Hanks a legrosszabb színész trófáját is elviheti. Az aranymálna díjat egy nappal az Oscar gála előtt, március 11-én osztják ki.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Fenn az égbolt, lenn a föld. Az egyiptomiaktól a majákig, a kínaiaktól a babilóniaiakig, mindegyik civilizáció úgy látta, ennyi a világ. És a föld alatt van még valami, hogy le ne essen. De a görögök másképpen gondolták, úgy, hogy a föld alatt is ég van, mert hogy a föld csak egy nagy kődarab az égben, és nem kell tartania semminek, mert ugyan miért esne le. Hogyan jutott ilyen következtetésekre? Egy filozófus, Anaximandrosz, az időszámításunk előtti 6. század első felében. Carlo Rovelli kutatja ezt a Tudomány születése című könyvében. Anaximandrosz rendkívüli tudományos forradalmáról ír, ez a ragyogó gondolat ugyanis megnyitotta az utat Kopernikusz, Galilei, Newton és Einstein felfedezéseihez. Barotányi Zoltán újságíróval, a Magyar Narancs tudományos rovatának vezetőjével beszélgetünk a könyvről, ami egyébként Carlo Rovelli életművében az első könyvek egyike.
Gyakorlatilag egy meglehetősen absztrakt és erősen matematizált részét űzi a fizikának. Egyesíteni szeretnék ők és kutatótársai azokat a magukban is meglehetősen bonyolult, nehezen közvetíthető részét az elméleti fizikának, amik egyrészt a nagyon apró dolgokkal foglalkoznak, másrészt pedig az iszonyúan nagy, nehéz, iszonyatos energiával bíró objektumoknak a viselkedését vizsgálják. Egyrészt Einstein és az ő relativitás elméletei, másrészt meg a kvantumtér elmélet nyomát. És számomra ez egy nagyon izgalmas dolognak tűnik, hogy ő felfedezni vélte jó pár görög gondolkodónak, és azért 2500 évvel ezelőtti gondolkodókról beszélünk, az elképzeléseiben annak a gyökerét, amin ők ugye a 21. század elején, vagy mondjuk még a 20. század végén munkálkodtak.
Többször írja a szerző, hogy nem tudja, hogy Anaximandrosz abban a korban hogyan juthatott ilyen következtetésekre. Mi az, amit ő már tudott, és meghökkentő, hogy 26 évszázaddal ezelőtt ő ezt így láthatta?
Anaximandrosz többek között a tekintetben a modern metallurgia atyának tartják, hogy ő volt az első, aki feltételezte, hogy ezeknek a légköri jelenségeknek, amit nap látunk az esőtől, a széltől, a villámokig, van egy határozott oka. És ez az ok, ez magában a természetben jelik. Ő egyébként a felett a légáramlást tartotta mindennek az okának, ami egy érdekes elgondolás, és mindesetre az egyedi az benne, hogy magából a természetből próbálta magyarázni a természetet. Ráadásul azokban az interpretációkban, ahogy megőrizte számunkra az utókora Anaximandroszt, a térnek a szemléletében hozott egy óriási változást, pedig is az volt, hogy létezik a Földünk, és létezik fölött az ég. És ez a kozmosz, ez mint egy bezárható egy dobozba. Hát úgyis el is tudjuk képzelni, egy ilyen lapos planétán élünk, és fölöttünk vannak a csillagok, a nap, a bolygók, stb. Az ő elképzelésében viszont az ég az folytatódik a horizonttal. Ez forradalmi volt a maga korábban, ez egészen biztosan. Tehát Anaximandrosz tudta azt, hogy ez a Föld, amin élünk, ez valami konkrét valami, nagyon úgy képzelt el, mint egy ilyen viszonylag lapos hengert, ami lebeg a kozmoszban. Meg inkább azt tartja ott, hogy mondjuk a szimmetria, tehát egy olyan erős szimmetriának a közepén tart, amely egyben tartja, de ugyanakkor viszont látható, hogy ezt a minden irányból tér veszi körbe. És azt tudjuk mondani, hogy az ő elképzelésében ez a tér is nagyon szép gömbszimmetrikus szférákra oszlik, és a szféráknak a mozgása szabályozza aztán például az olyan dolgokat, hogy most miért pislákolnak a csillagok, miért fogyatkoznak a hold meg a nap néha, és miért látszanak, hogy mozognak a csillagok, meg a bolygók, amiket minden derült éjszaka mindenki számára nyilvánvaló. A lényeg, hogy egyszerűen kiterjesztette a teret, és egy kicsit zártabb univerzumból egy jóval nyitottabbat feltételezett.
Amikor az anaximandroszi ős elvről van szó, ugye, ami szerint van egy közvetlenül nem látható entitás, egy mozgatóerő, és akkor miért nem az istenek? Mi segített a gondolkodóknak elszakadni a mitikus világtól?
Sajnos, vagy az ezt istenektől? Nem tudjuk bizony. Ez a szép dolog ebben a történetben, hogy nagyon sok benne, amit nem látunk. Tehát, hogy ez valószínűleg olyan közelítéseket kíván meg, némely példát ő is felhoz ebben a tekintetben, amely kultúrantropológusoktól származik. Tehát Rovelli is azt próbálja megértetni, hogy miért volt fontos eleve a világ megértésében, hogy állandó erkölcsi parancsok álljanak a rendelkezésünkre, feltételezni a puszta anyagi világon felül egy ahhoz képest külső istenek által uralt, szentséggel bíró világot. Csak azt tudjuk, hogy ez volt, ez van, és embertársaink többsége máig is így értelmezi a világot. Az, hogy Anaximandrosznak a saját gondolatai mennyire származtak az egyfajta ilyen egyéni merészségből, vagy lehetséges, hogy ez már egy még ennél is jobban feledésbe merült tradíciónak voltak a újabb leágazásai, ezt sajnos nem tudjuk. Az Apeiron elméletben, hogy erről van szó, ezt ennek hívja, Ez azért egy vonzó elképzelés egy mai fizikus számára, mert most itt inkább még Slovelinek az interpretációját tudom ebben idézni, mert egy absztrakt, nem látható, közvetlenül nem tapasztalható entitást feltételez a dolgok mélyén, és ő egy számos példát felhoz erre, hogy nagyon sok ilyen absztrakt entitás működik, és nem is csak a mondjuk a 20. századi, hanem még a korábbi fizika is rengeteg ilyet feltételezett. Ilyen volt például ilyen absztraktum, mondjuk a gravitáció is, amit Newton feltételezett. Igen, valóban ezt tudjuk mondani, hogy ezek a merész gondolatai, hogy vannak nem látható dolgok, ezek valamiképpen mind az alapját jelentik annak, amit aztán viszont már meg tudunk tapintani, ahogy mi már tudjuk az iskolai tanulmányok alapján, hogy mindent megtapintunk, az alapvetően valahogy atomokból áll, de ezek az atomokat nem látjuk. Elhisszük azt igazából, hogy az ezt leírő modell jól működik, és ott valóban tényleg atomok vannak, azoknak atommagja és elektronja, és stb. Azt tudom mondani persze, hogy az ő Apeiron elmélete az ebből a szempontból beleillik abba az előképbe, hogy itt bizony már alapelemekről volt szó az ő elődjeinél is, és ők is azzal számoltak, hogy itt nem egyszerűen pusztán az a világ létezik, hanem ezeknek a mélyén van valami, ami lehet a tűz, valakinél a tűz volt, az talésznek ez a víz, vagy esetleg maga a levegő az. Egy ennél is fontosabb, egy mélyebb entitást keresett, és ezt találta meg ebbe. Mondom, teljes mértékben hipotetikus Apeironba, ez azon is különbözik tőle, mert akik feltételezték a tüzet, a vizet, a levegőt, azok létező dolgokról beszéltek, pusztán ezeknek az érvényességét terjesztették ki teljesen univerzalisztikus módon. De igazából ennek viszont nem volt ilyenfajta előképe. Ez a gondolat ez számunkra úgy tűnik, hogy a semmiből támad fel, és nem tudjuk, hogy valamely tanítómesterének a gondolatát így fejlesztette tovább. Mi azt látjuk, hogy ő elterül először ezzel az elképzeléssel, amit aztán, mint látható, a tudós és róla könyveket jegyző utódok, mint zseniális és másokat is megihlető erővel bíró gondolatként méltatnak.
Barotányi Zoltánnal beszélgettünk Carlo Rovelli, a tudomány születése, Anaximandrosz forradalma című könyvéről,
amit a Park kiadó jelentetett meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.